Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Sós Csaba, a Magyar Úszó Válogatott Szövetségi Kapitánya. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sós Csaba csütörtökön kora délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Hallgatóink a rádióban ezt a beszélgetést tehát felvételről hallják. 2019-ben melyek lesznek a meghatározó célok a magyar úszósportban?
A szokásos, az év főversenye a júliusi világbajnokság Dél-Koreába. Bocsássák meg, ha nem tudom kimondani most a város nevét, nem a fővárosban van, talán Kwangju-nak mondják. És hát a ifiknek pedig a budapesti ifjúsági világbajnokság augusztusban a Duna Arénában.
Augusztus 20-a körül kezdődik majd az az esemény. A Kwangju-i világbajnokságot pedig 12-től 28-áig rendezik júliusban, de az úszás a szokás szerint a második felében lesz a medencében. Mondhatjuk azt, hogy van még bőfél év hátra. Hogyan kell felépíteni ezt a 6 hónapos időszakot ahhoz, hogy Kwangju-ban gördülékenyen menjen minden, és legjobb úszóink kiválóan szerepelják?
A magyar úszósport a 70-es évek második felétől hagyományosan az úgynevezett három makrociklusos felkészülési rendszerben készül. Ennek az első makrociklusa ment le, ez a klasszikus alapozás, ebben nem nagy különbség van a különféle felkészülési rendszerek között. Ez szeptembertől decemberig tartott, ezen túl vagyunk. Most kezdődik a második makrociklus, aminek a tavaszi főverseny most már lassan hagyományos lesz, a március végű debreceni országos bajnokság lesz. Utána talán egy nagyon rövid pihenőt kapnak, és a harmadik makrociklus végén van a világbajnokság. Ezek gyakorlatilag körülbelül egy a 3-3,5 hónapos ciklusok.
Milyen állapotban vannak most a versenyzők?
Általánosítani nem lehet, bár az edzők mindig törekszenek rá, hát az egy 20 fős csoportban 20 fajta edzést nem lehet tartani, de mondjuk a válogatottakra tekintve, és nem csak egy klubra koncentrálva, a tervezett munkát elvégezték, nyilván kisebb betegségek voltak, talán a kapás Bográrka volt, aki a világbajnokság előtt közvetlen megbetegedett. Egy számot próbált még úszni, aztán nem erőltettük, de a többiek azok normális menetben készülnek, és hát amennyire az idősebb úszok nem lesznek fiatalabbak, viszont a fiatalabbak pedig érettebbek lesznek, úgyhogy nyilvánvaló az erőviszonyokban azért elmozdulás várható ebben az évben.
Milyen edzőtáborok várnak az úszókra a következő hetekben?
Ugye ezt mindenki tapasztalja, és ez így van évtizedek óta hagyományosan magyar éghajlati viszonyok közt, hogy ilyenkor jönnek a járványok, ilyenkor jönnek a megbetegedések. Egy kisebb hullámon már túl is vagyunk Magyarországon. Az ünnepek után közvetlen kezdődött egy olyan járvány, ami eléggé, hogy mondjam, hosszú időre kidöntötte az embereket, az úszásban pedig nincs annál rosszabb, mint amikor valaki nem edz. A gyengébb teljesítmény tartósa jobban tolerálható és a formábólzás szempontjából könnyebben kezelhető, mint hogyha valaki beteg és kihagy. Ezért ilyenkor elmegyünk melegégővi edzőtáborokba. Bevált helyeink vannak, ami egyrészt jól is hangzik, bár hát ezek korántsem turisztikai táborok. Egy nagy létszámú alakulat utazik most a hétvégén Tájföldre. Hát Tányapurának hívják a helyiséget, ez Phuketnél van. Egy extra világszínvonalú edzőtábora, jól tudom, a hollandok építették, és talán az övék is, és utána nem sokkal megy egy másik alakulat ugyanide. Egy nagyon komoly brigád utazik az Egyesült Államokba, Floridába, ott általában nincs kérdőjel az időjárást illetően, ha pedig van, akkor nagyon nagy a baj, és hát Ciprus és Törökország még azok a célpontok, ahova a versenyzőink utaznak, illetve egy kisebb csapat Izraelbe.
Néhányan itthon maradnak. Nekik mi a teendőjük, hogy ne kapják el akár az influenzát, akár valamilyen más betegséget ebben az időszakban?
Közhelyeket tudnék mondani. A legjobb megoldás ilyenkor, mert nagy terhelésnek vannak kitéve. Nyilván, amikor itthon vannak, iskolába is járnak, vagy egyéb teendőik vannak, de a válogatottjaink mind elmennek edzőtáborba, és a válogatottnak a krémje, annak kettő lehetősége van, tehát ők gyakorlatilag március végéig nem sokat tartózkodnak itthon.
Tud olyanokról, akik egyébként kifejezetten nem szeretnek edzőtáborba járni? Tehát nekik azzal együtt, hogy az lenne a javallott, hogy mégiscsak melegebb környezetben, jó időben készüljenek, úgy döntenek inkább, hogy mégis maradnak a magyar télben.
Van ilyen, nem titok, a Cselaci egy idő után nem nagyon kedvelte, de most ő is fog edzőtáborba utazni. és minél idősebb egy versenyző, ez annál inkább észrevehető, hogy szeretnek inkább itthon maradni, de ez nem ennek a kérdés, hogy szeretem, nem szeretem az edzőtáborra, szükségük van. Ez nem egy valamiféle jutalomút, nem egyfajta régi kifejezés eléve zsíros kenyértúra. Itt kőkemény munka van, amit a nap 24 órájában ellenőrizni tud az ember, és semmi mással nem kell foglalkozni. Ezt, ha egyetlen egy mód van, ezt erőltetjük mindenkire.
Nagyságrendileg mennyibe kerülnek ezek az edzőtáborozások?
Hát,
tudom, ez főtitkári hatáskör, ez illetve a gazdasági vezetés.
Hatáskör, de hát 100 milliós biztos van, és az 1 milliárdtól nagyon messze van, tehát a kettő közti összegről beszélünk.
Ön egyébként mely helyszínt választaná, hogyha ezek közül javasolna?
Tekintve, hogy az olimpia Tokióban van, és itt minden az olimpia köré épül, olimpia centrikus, az egész világ sportélete, a magyar is elsősorban ezt finanszírozza, helyesen egyébként az én meglátásom szerint, akkor most jobb elmenni abba az irányba. Tehát én szerintem a tányapura, amire hosszú évek óta járunk, most kifejezetten előnyös. Az Egyesült Államok az ugyan a másik irányba van, de akik oda mennek, azoknak nem az első akklimatizációjuk lesz, amikor Ázsiába utaznak, tehát ebbe az értelemben nem kifogásolható, de szerintem ez sokkal szerencsésebb. És ennek az Izrael, Ciprus, Törökországnak a keleti része, ezeket jobban preferálnám, akár talán az öbölmenti országokkal is van törekvés, hogy oda menjenek a versenyzőink edzőtáborra tudni. Ott nincs átállás, nem megy el egy pár nap azzal, még a megfelelő teljesítő képességük visszajön.
Azt mondta, hogy a legrosszabb, hogyha az úszónak ki kell hagyni, és inkább kevesebbet teljesítsen, de ne maradjanak ki hosszabb időszakok edzés nélkül. Hány nap tolerálható átlagosan, általában? Tudom, hogy nagy különbség lehet mondjuk egy 18 éves versenyzőnél és egy 33 évesnél, de hány nap férhet bele mondjuk, hogyha ebben az időszakban ki kell hagyni?
A mondatára visszatérve azért azt hangsúlyozok, hogy inkább sokat ússzanak és jól. Az a legjobb, ugye? Tehát erre törekszünk. Én a kettő összehasonlításában mondtam, hogy kevésbé rossz még az, amikor valaki tartósan valamilyen oknál fogva gyengébben megy neki, mint hogyha kihagy. Az, hogy mennyi tolerálható, ilyen nincsen, mert ha tolerálható lenne, akkor nem úsznánk. Kihagynánk, hát mi se vagyunk buták, amit nem muszáj munkát, azt nem fogjuk elvégezni. Mi is tudunk helyette moziba menni, aludni, barátokkal lenni, és így tovább. Itt nem lehet kihagyni. Itt minden egyes kihagyás először a súlyos kockázatot hordozza magába, mással egy idő után pedig a garantált kudarcot.
Pszichésen is nagy szerepe van ennek?
Nem, pszichésen van, amikor kifejezetten javalt itt, amikor a hosszú pályafutással lévő versenyzőkről beszélünk, ott kifejezetten javalt, de mondjuk ez a 22-25 éves korig ez nem merül föl.
Szokták egyébként a versenyzők kérni, hogyha nagyon túlterheltnek érzik magukat, hogy néhány edzés maradjon ki, vagy ezt az edzőnek kellene észrevenni, hogy a mérések alapján ugye laktátot mérnek, egyéb paramétereket mérnek, érdemes vagy visszafogottabban edzeni a versenyzőt, vagy pedig azt mondani, hogy akkor holnap ne gyere.
Mindegyik igaz, amit mond. Az egyik paradox módon, aki lusta, az könnyen ezt az ember látja és kényszeríti. Az igazán veszélyesek azok, akik nem panaszkodnak soha, saját maguknak állítanak magas mércét, és egész egyszerűen eltitkolják a kínjukat, a fájdalmukat. Itt a tapasztalt edző, vagy megfordítva a szórendet, az edző tapasztalata nagyon fontos, mert nagyon nem mindegy az, hogy valaki fáradt, vagy nagyon fáradt, vagy nem mindegy az, hogy kimerült, vagy ne adj Isten, egy betegségnek az előjele. Ez egy edzőnek észre kell venni. Ez még annak idején a Szécsi Tamás, aki nem volt a munkaellensége, ez önállal is előfordult, hogy azt mondta valakinek, hogy most menjél haza és pihenjél. Jellemzően az ilyen versenyző nem akar hazamenni és akadékoskodik, hogy neki már pedig ugyan semmi baja nincsen, de ezt ahogy elmondta, ez így van, ennek mindegyik válfaja előfordul, és ez egy nagyon sarkalatos kérdés, hogy az edző ezt észreveszi vagy nem, illetve a versenyző erről beszél vagy nem, és hangsúlyozom, a veszélyes az a mély kötelesség tudattal rendelkező, tisztességes, becsületes úszó, ilyenkor sokkal, de sokkal veszélyesebb, mint a másik esetek.
Elkezdődnek az úszóversenyek is. Ezen a hétvégén Antwerpenben, Belgiumban rendeznek nemzetközi úszókupát, és tulajdonképpen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, az év fő eseménye előtt rendszeresek a különféle nemzetközi tornák. És ugye itthon is különféle szinteken vannak úszóversenyek, még hogyha ki is emelkedik ezek közül a debreceni március végi országos bajnokság. mennyire lehet tanácsolni, hogy mondjuk ki hány versenyt vállaljon?
Ez a cél, egy versenyző versenyző akar, egy teniszerző játszani akar, hát az a dolga. Leegyszerűsítve mondhatjuk ezt. A kérdését komolyan véve, minél idősebb egy versenyző, annál inkább a felkészülésének, annál meghatározóbb része a verseny. Egy hosszú katinka vagy egy cselászló most edzésen úszik, akár 10 darab 1500 métert, nagy intenzitás alatt már nem fog javulni. Azoknak éles versenyhelyzetek kellenek, amit elvileg egy bizonyos szintig lehet edzésen szimulálni, de pontosan soha. A versenyről mindenki tudja, hogy verseny, egy iskolai vagy egy háztömb körüli versenyen is az ember izgatottabb, másképp áll oda, szóval ráadásul ugye úszásban is megjelentek a pénzek, még hogyha nem is akkora pénzek, mint atlétikába vagy más sportákba. Én azt gondolom, hogy egy-két éven belül itt is ezek a komoly összegek lesznek a jellemzőek, és inkább azt az időpontot kell nekünk majd eltalálni, ami előtt ne engedjük a versenyzőinket, hogy annál több versenyen vegyenek részt, mint amire szükségük van.
Debrecenben az országos bajnokságon mindenkinek ott kell lenni, aki szeretne indulni a VB-n?
Nem muszáj, de az a helyzet, hogy már pedig a magyar országos bajnokság után kihirdetem a világbajnokságnak azt a csapatát, amelyik már biztos. Azokat kijutni nem lehet, akkor se valaki jobb időt úszik később, mert a formaidőzítés ezt már nem enged, de az egy szerencsétlen dolog, ha ez így alakul, ezért nem is fogadom el. Ezzel nekem több kínom lesz az olimpiai évében, mert ott nem tudom, mihez van jogom, még a mobbal ott majd egyeztetnünk kell, de én, tehát akinek megvan a szint ideje, két A-szintes, és benevezem a világbajnokságra, azt nem lehet kijutni. Annál nem lehet jobbat, mert az üres helyekre még be lehet kerülni, mert a nevezési határidő egy pár héttel a világbajnokság előtt zárul le, ahol nincs meg a két A-szintes indulunk, vagy egyáltalán nincs B-szintesünk, oda még be lehet kerülni, de azon kívül nem. Úgyhogy aztán így, aki gondolja, indul a magyar bajnokságon, aki nem, de ott már pedig eldől, hogy a világbajnokságon hogy néz ki a csapat.
Tehát akkor finoman szóval is tanácsos részt venni, és ezt az edzők és a versenyzők is jól tudják.
Hát persze, hát ez az a helyzet, amikor nekem a kényszer alkalmazásnak nincs értelme és fölösleges.
Hosszú Katinka érdekes pályát futott be az elmúlt évben. Ugye arról beszélgettünk még az év elején, hogy Hosszú Katinka a pályafutása korábbi szakaszában megtalálta az áttörési lehetőségeket, hogy nehéz helyzetből kikerüljön. Így lett sikeres egyébként a London és Rio közötti 4 éves időszakban is, még akkor Sintusap irányításával tegyük hozzá, és úgy tűnik, hogy Petrov Árpáddal is a sikerek visszatértek, hiszen az új edzőjével készült már a rövidpályás világbajnokságra, és parádésan szerepelt. Hogyan értékeli Hosszú Katinka elmúlt 1 évében, mi minden kellett ahhoz, hogy végül is összejöjjön az évvégi rövidpályás VB-s kiemelkedő szereplés?
Kicsit, ha már egy könnyedebben is beszélgetünk, viccesen azt tudom mondani, hogy ezzel a Katinkának a 2018-as évével úgy vagyok, mint a kutyát, mikor verik, hogy a legjobb, amikor annak vége van. Örülök, hogy ezen az éven túl van, mert ez egy borzalmasan nehéz év volt, magánéleti, szakmai és ismert szempontok miatt. Ráadásul ugye a helyzeteknek a 99%-a vele kapcsolatban olyan volt, ami abszolút egyedi. És nem is az, hogy nincs rá recept, egész egyszerűen semmiféle tapasztalat nincsen. Így tehát aztán hagyatkozni kell az ön megérzéseire, amire ön a kérdésébe célzott, ami eddig mindig mellette volt, ahogy magyarosan mondjuk, mindig talpra esett. Úgy tűnik, hogy Petrov Árpáddal is ez történt, jó edzőt választott. Itt a kérdés, ami után majd nyilatkozni lehet, mint hogy az érettség is csak utólag könnyű, aki előtte van, az nem nagyon érti ezt. Az olimpia azért nem egy egyszerű történet, mert ott abban az időpontban kell csúcsformába lenni, és a sorozatversenyeken is van a Katinka is, más is, a Cserdőkló, a Cselaci, bárki, egy-egy versenyen kikap, utána jön még 8, amit megnyer, javít, jó az eredmény, összességében minden körül, de itt aznap abban a percben kell majd nyerni. Ráadásul olimpián történnek érthetetlen események is. Gondolok itt arra, hogy pont a Katinka számába előtte 4 évvel az a kínai, aki nyert az utolsó 50 gyorsan jobbat ment, mint a férfi gyorsúszó, aki éppen Ryan Lochte volt, tehát nem is egy kutyaütő. Ott ugrik először Fosbury-t egy olimpián, tehát itt történnek a legújabb dolgok, erre koncentrál mindenki, mindenki a győztest akarja megverni, és a győztesnek is újra tudnia kell, hogy jön csúcsformába arra az időpontra. Tehát azért ez egy nagyon kényes téma, ezt nem akarom ennek a jelentőségét alábecsülni, de hogy az ahhoz vezető út úgy tűnik, hogy a helyes megoldást találta meg megint, ebbe viszont biztos vagyok.
Tegyük hozzá, hogy amilyen szoros kapcsolatban volt minden szempontból Hosszú Katinka Shane Tusappal, nyilvánvaló, hogy az információknak egy jelentős részét is elraktározta magában, tehát Petrov Árpád megkapja azokat az információkat folyamatosan, amelyek a sikerhez vezették Hosszú Katinkát a korábbi időszakban.
Igen, de két alapvető különbség volt, illetve lesz a két olimpia közt. Az egyik, hogy a riói olimpiáig a Katinkának annyi érme volt, mint önnek vagy nekem, miközben azért világbajnokként érkezett. Tehát ott egy sikertelen olimpia után jött, nem volt még teljes a pályafutása, azon kívül már világcsúcsot húzott, mindene megvolt, ott beteljesedett, elért mindent, és 27 éves volt. Ez a két feltétel nem fog fönnállni Tokióban. 4 évvel idősebb lesz, és már túl van mindenem, mindent megnyert. Kérdés, hogy az a belső késztetés, az a méregerős motiváció, ami rajta mindenkor látszott, hogy ez még újra ugyanúgy a csúcson van, és még egyszer mondom, hogy csúcsformában lesz-e, és a 31 éves test ugyanúgy reagál-e, mint a 27 éves. Kertelés nélkül ezek a kérdőjelek. Egyébként nagyon jól áll. Nem lehet azt mondani, hogy nem ő az esélyes a jelek alapján, tehát esélyesként megy oda, ebbe bizonyos vagyok. Úgyhogy a jelek jók, de még egyszer mondom, az olimpia miatt óvatosan kell bánni. Nézzék csak végig a vízilabda csapatnak az egymás utáni 3 olimpiai aranyát. Még csak nem is hasonlít egymáshoz az út, amit bejártak. Ott kell jól dönteni, és ott abban a pillanatban kell a világon a legjobbnak lenni.
Ön is, illetve Vladár Sándor, a szövetség elnöke is beszélt arról, hogy Hosszú Katinkának egészen extrém a fájdalomtűrő képessége. Változhat-e ez bármit, mondjuk másfél év alatt?
Hát én azt nem hiszem, ha igen, akkor még pozitívabb irányba mi olvashatunkba. Én ugye hát azért végzett orvosként láttam szülőnőt, ahhoz közeli fájdalmat képes elviselni. A nők erre alkalmasabbak, a férfiaknál nem számítunk rá. A baj az, hogy a nőknél más ilyen is van azért ebbe a mezőnybe, aki ilyen extrém fokon viseli az extrém fájdalmat. Nem akarok neveket mondani, látszanak ezek. De hogy a Katinkában ez változzon, hát én azt elképzelni nem tudom, hogy mondjuk egymás közt így a fájdalom küszöbe lejjebb menjen, talán inkább még följebb, ha innen lehet.
Úgy tűnik, hogy Hosszú Katinka azután, hogy gyakorlatilag a 2018-as év első felében folyamatosan az újságok címlapján volt a különféle problémák miatt, az év második felében ugye a sikerek domináltak már, végülis ugye az Európa-bajnoki aranyérem is egy siker, akármennyire is nem érezte jó formában magát, és nem is volt jó formában a versenyző. Ugyanakkor az látszik, hogy tavaly nagyon kevés interjút adott, és az év vége felé volt egy sajtónapja, ugye egy sajtókupával, és most ebben az évben is elég egyértelműnek tűnik, legalábbis a stábjától kapott tájékoztatás alapján, hogy csak az edzésekre és a versenyzésre akar fókuszálni, hosszabb interjúkra, arra, hogy bármi elterelje az ő figyelmét, nem számíthatunk. Mennyire helyes az a hozzáállás az ön véleménye szerint, hogy valaki iránt nagyon érdeklődnek az emberek, a sajtó, gyakorlatilag mindenki, de azt mondja, hogy alá kell rendelni a világbajnokságnak ezt az évet.
De egyenes leszek, amikor én kapitányi kinevezést kaptam 2 évvel ezelőtt, majdnem napra pontosan, akkor én írtam egy nagyon szép e-mailt a Shane Tusappnak. Még arra is engedélyt kértünk, hogy az e-mail címét megkaphatom. A közvetítő vállalta, hogy igen, írjak neki nyugodtan. Az akkori elnök Bénert Gusztáv is átnézte, teljesen egyetértett ezzel a levéllel, és erre a mai napig nem kaptam választ. Elvileg erre az ember meg is értődött, én azt gondolom, hogy egyébként ez nem illő dolog. Ugyanakkor viszont azt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a szituációba is, amely egy elég zárt, elég kötött szituáció volt, a Katinka, amikor érdemleges dolog történt, engem mindig fölhívott. Nem kellett nekem hívni, ő fölhívott, és közölte, amit közölnie kellett. Ilyen volt a világbajnokság előtt is, hogy mikor, hogy gondolkozhatok váltóban, mikor szeretne, mikor nem, és betartotta végig. Közölte velem azt is, hogyha óhajtom, naponta fölhív és elcseverészhetünk, de nincs miért. Most nyilvánvaló egy ilyen év után, ami neki volt, egy megbonthatatlannak hit kapcsolata szétmegy, mint annak idején a megbonthatatlannak hit szovjet-magyar barátságtól kezdve, sok mindenre célozhatok. Ez nyilván egy komoly szenzáció, ezt neki is meg kell érteni, a média és a közvélemény itt kíváncsibb, mint az átlagos esetekben. Ugyanakkor azt is megértem, ha valaki erről nem szeret beszélni. Nyilvánvaló szeret beszélni a magánéletről, amikor csillog-villog minden, amikor pedig nem akar az ember, erről nem szeret beszélni. Valaki, én ezt megértem, és kérem, ne haragudjon rám azért, hogyha én ebben neki a partnere leszek. Én nekünk azt kell, hogy nyerje meg az olimpiát. Ha pont egész eddig erről beszéltünk, hogy ezt mindig jól tudta, legalábbis amikor a Shane-el volt, illetve bejárta ezt az utat, jól tudta, hogy mi kell neki ehhez. Most már van ebbe tapasztalata, és ha ő ebben hisz, én azt gondolom, hogy ez így is van jól, és én ebbe támogatni fogom. Nekünk az a legfontosabb, hogy ott, mikor föláll Tokióba, egyen meg mindenkit úgy, ahogy Rióban.
Tehát, hogyha addig nem ad egyetlen interjút sem, az sem probléma.
Nem mondanám. Nem azt mondom, hogy helyeselném. De értsék meg, ha ebbe a viszonylatban én az ő oldalán állok, kapacitálni fogom. Nyilván nem megy az, hogy egy, mondjuk egy világverseny után elsétálok, és nem adok interjút erre. Erre joggal mérges a média. Egyébként profi sportolóknak, akár az NBA-t, akár az NHL-t nézem, vagy a teniszedőknek is elő van írva, kötelesek interjút adni. Itt az úszás még nem ennyire szabályozott, mert hogy nem a korák még a pénzek. Remélem, ő meg fogja találni a helyes utat. Én sértődöttséget nem érzékelek benne. Inkább egy nagyobb óvatosságot, amit az elmúlt évet, aki ismeri, annak meg kell ezt értse. Én azt gondolom, hogy amikor érdemleges mondani valója van, akkor ő ki fog állni.
Ami pedig Shane Tusapot illeti, nagyjából 3/4 éven át szinte semmit nem lehetett róla tudni, ugye még Hosszú Katinka is azt mondta bizonyos interjúkban, hogy ő sem tudja elérni a férjét. Shane Tusap ezen a héten a Facebookon posztolta, hogy innentől kezdve az úszósportból egy az egyben kiszáll, őt már a golf érdekli, és azután, hogy a csúcsra jutott a Riói olimpián, illetve az a körüli években Hosszú Katinkával az úszósportban, ezzel a sportággal már nem foglalkozik. Mennyire tudja megérteni?
Nehezen. De tudomásul veszem egyébként, tehát nem az én dolgom. Mondhatnám ezt is. Azzal együtt a Shane azért az a történelmet nem szabad hamisítani, akkor se erős érzelmeink vannak másképp. Szóval az, hogy egy olimpiára Katinkát csúcsformába hozta, és az egész világot legyalulta, ez ritka. Ez a Szécsi Tamásnak is egy harmadjára, negyedjére ment. Más nagy edzők is olimpián már égették meg magukat, még a Katinka is a tapasztalt Dave Szálló valakinek egy halom olimpiai bajnoka volt, és ők ezt a Shane-nel megcsinálták. Nem csak egy egyedi utat jártak, és 4 évig végig tündököltek, és a média reggelt estig velük volt tele, a legfontosabbat megcsinálták, tehát nem szélhámoskodott. Vagyis komolyat produkált, és ez történelem. Hogy egy ilyen tudást ő úgy dönt, hogy a sútba dob, ez a szíve joga, nekem ez egy kicsit furcsa, de nyilvánvaló mindent nem tudunk az elmúlt év történéseiből. Ha a gólba próbál boldog lenni, áldja meg a Jóisten, sok sikert neki.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Sós Csabával, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi Kapitányával. A beszélgetést megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán és az infostart.hu oldalon is. Tartsanak továbbra is velünk!